És akkor el is kezdjük a beszélgetést Szűcs István karriertanácsadóval. A beszélgetésünk címe pedig az, hogy ha 40 plusz, akkor a munkavilágában mínusz. Ez egy jó cím, ezzel csak az a baj, Szücsikém, hogy ezt nem én találtam ki.
Semmi gond, mert én.
Hát igen, nincs vele.
Nem baj, kettő között marad, használhatod nyugodtan.
Köszönöm, lopom. Viszont az az első, és egyben szerintem nagyon átfogó kérdés, hogy mennyire gyakori az, hogy valaki 40 évesen rájön, vagy 45 évesen rájön, hogy neki eddig, ami történt az életében, az nem oda vezet, ahova ő szeretne tartani. Tehát mennyire gyakori az, hogy valaki pályakezdőhöz hasonlóan lamentál azon, hogy mit akar csinálni az életével?
Nekem azt a tapasztalatom, hogy elég gyakori. Illetve úgy is mondhatnám, hogy szerintem, aki mondjuk egy 8-10-10 plusz évet legalább hasonló területen dolgozott, hasonló munkakörben, akár még úgy is, hogy más cégnél, ott mindenféleképpen előfordul. Már csak azért is, mert nyilván van egy csomó olyan feladat, ami pályakezdőként, vagy akár az első 5 évben kihívást jelentett, akár nyilván olyan feladatok, amelyeket egyből nem kap meg egy pályakezdő, vagy hogy kell hozzá tapasztalat. Ezek a feladatok mind-mind akár rutinszerűvé válnak. Már nagyon sokszor csináltuk. Igazából, hogy is mondjam, egyrészt akár lehet egy unalom benne, másrészt akár lehet az a szempont is, hogy a kihívás hiányzik belőle.
De ez nem olyan, hogy hogy nem tudom, mennyire gyakori az, hogy valaki ostorozza magát azért, hát nagy hibát követtem el, mert 15 éve vagy 10 éve elkezdtem valamit, ami valójában nem is én vagyok. És hogy ilyenkor helyén való-e az, hogy valaki hibáztatja magát egy ilyen dologért, miközben akkor is ott valószínűleg a legjobban cselekedett, ami akkor jött neki?
Hát, hogy mondjam, hogy helyén való-e vagy nem az önhibáztatás, az abban a szempontból mindegy, hogy az a tapasztalatom, hogy az reflexzerűen tud megjelenni. Inkább én azt mondanám, hogy az a fontos kérdés, hogy mennyire veszem észre magamon, hogyha már hogyha önhibáztatok, akkor az általában egy vaskos jel arra, hogy valamilyen más irányba érdemes eltérni, vagy ellépni egy kicsit.
Amikor valaki megkeres ezzel a problémá, vagy hát nevezzük egy, nem tudom, ezt most problémának lehet-e nevezni.
Én nem nevezem problémának, én azt szoktam mondani mindig az első alkalommal a klienseimnek, akik megkeresnek ilyen helyzetben, hogy gratulálok nekik, mert hogy megtették az első lépést.
De ez nem csak egy ilyen terápiás mondat?
Azért nem terápiás, ezt teljes őszinteséget tudom mondani, mert azzal nagyjából tisztában vagyok, hogy mondjam, ők a kisebbség. Tehát, hogy ők vannak, jóval többen vannak azok, akik már folyamatosan akár önostorozzák magukat, vagy akár nagyon nehezen kelnek föl hétköznap, hogy bemenjenek dolgozni, vagy akár azt veszik észre, hogy egy-egy feladatot, ami a munkakörökhöz kapcsolódik, nagyon-nagyon halogatnak, vagy tologatnak, mert egyszerűen már unalmas, vagy akár megint csak nincs benne kihívás, vagy megint az van, és ez egy fontos szempont még talán, hogy az okoknál, hogy akik nagy vállalatban dolgoznak, akik olyan támogató területen dolgoznak, ahol nem feltétlenül kézzel fogható, hogy a munkájuk az hogyan kapcsolódik a vállalat nyereségességéhez, vagy egyáltalán a vállalati rendszerben az az Excel tábla, amiket ők csinál, az az Excel táblázat, amit ő csinál meg, az ki használja föl.
Ez a brand purpose, amiről beszélsz?
Hát nem igazán, akár azt is, tehát ebbe is akár belefér, mert hogy de inkább szerintem az, tehát inkább úgy fogalmazom meg, hogy a folyamatos business as usual-ben, amikor nagyon-nagyon nyomás, akkor nagyon sok helyen kimarad az, hogy kapjon visszajelzést az, aki egy olyan projektben dolgozik, amiben akár nem tudom, 3-4-5 terület, 8-10-12 munkatársa is dolgozik, és mindenki csak egy kis szeletet tesz hozzá, és a végén egy-két ember látja csak az egész tortát, a többiek csak azt látják, hogy megint kaptam egy plusz feladatot.
Lehet, hogy ez egy beszűkült kérdés, ami így eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogy mennyire köthető nagyvárosokhoz, kisvárosokhoz, vagy egyáltalán a település méretéhez, vagy formájához ez a felismerés. Tehát és ebben ugye az is beletartozik, hogy minél több információt kapsz a környezetettől, annál több információ áll rendelkezésre az újrakezdéshez, tehát hogy annál több trigger születik.
Nekem az a tapasztalatom, hogy inkább attól függ, mondjuk, hogy milyen az eddig végzett munkának milyen, hogy is mondjam, eredményei vannak. Például nagyon-nagyon fontos, nagyon sűrűn van az, rengetegszer ilyen, amikor 40 év fölött, nem tudom, 20 év munkatapasztalattal valaki megkeres, hogy más szeretne, hogy olyan irányba szeretne elmenni, ahol kézzel fogható dolgokat tud csinálni. Mert hogy, amit az előbb is mondtam, hogy ha valaki tehát ha valaki szellemi munkát végez hosszú időn keresztül, és akár nem is feltétlenül látja a folyamatnak az egészét, amiben ő bedolgozik, akkor nagyon-nagyon hiányozni fog neki a konkrétum, a kézzel foghatósága a munkájának az eredményének.
Egy ilyen állapot, amiben az ember ilyenkor kerül, gyakran jár depresszióval például?
Hát,
hogy bármilyen, hogy mondjam, tehát az, traumatizálja
az,
egyáltalán.
Az, hogy klinikai depresszióval jár-e, egyébként igen, tud járni. Tehát, hogy úgy mondjam, hogy tehát olyan depresszióval, amit mondjuk egy pszichiáter is diagnózisként megállapít, akár tud járni, de az már nagyon-nagyon a vége a folyamatnak. Uh-huh. Tehát, hogy sokkal több előzetes jelzés van, mint amiről akár beszéltünk, hogyha valaki végig gondolja azt, hogy egy héten hány fajta munkát csinál, vagy hány fajta feladata van, és melyikhez kapcsolódóan milyen a viszonya. Nyilván az is egy jelzés lehet, hogy, hogy van-e különbség abban, ahogy a munkájában örömet él meg, vagy ha átgondolja valaki, hogy mikor volt legutóbb, hogy akár pozitív visszajelzést kapott, ez se feltétlenül, mert lehet úgy, nagyon sokszor van, ez nagyon-nagyon érdekes, hogy sokszor van az, hogy valaki sok pozitív visszajelzést kap a munkatársaitól, a vezetőitől, akár szóban, akár emellett nem tudom én bónuszban, mert nagyon jól dolgozik, de ettől függetlenül nagyon unja már, amiket csinál. És hogy sokszor, nagyon sokszor ez egy kicsit csapdává teszi a helyzetet, mert nyilván, hogyha valamilyen tevékenységemért pozitív visszajelzéseket kapok, annak azért megvan egyfajta öröme.
Hát van egy dopamin adag, igen, amit kapsz ezzel.
Igen, igen. Ugyanakkor van egy pozitív hozadéka, de alapvetően a feladattal kapcsolatban már inkább ellenérzéseim vannak, akkor egy darabig azért ez a sok pozitív visszajelzést, hogy is mondjam, ki tudja egyenlíteni a negatív érzéseket a feladatokkal kapcsolatban, és ez azt fogja hozni, hogy hosszabb időn keresztül vagyok benne olyan helyzetben, egy olyan munkakörben, olyan feladatokban, amik már nem okoznak élvezetet.
Érdekes, ez unalom szót, ezt többször is használtad, és hogy vajon mi választja el az unalmat a kiégéstől? Tehát a kiégés az hozza unalom érzetet.
Hát úgy szerintem az a valóság, hogy minél jobban halmozódik a feladatokhoz kapcsolódó akár unalom, vagy akár a kihívásnak a hiánya, minél jobban halmozódnak ezek, az egy idő után ezek egymásra telepednek, és mint az ereknél az eltömítődés, ez így egyszer eltömíti ezt a, hogy is mondjam, a munkaerőpiaci, vagy a munkához kapcsolódó verőérrendszert. És ebből lesz aztán a kiégés.
Találkoztam már, most vegyünk egy pár példát, mert találkoztam már olyannal, aki bankszektorból ment át a vidéki turizmus irányába. És nem tudom, voltak állatok, meg kisházak, meg kis szauna, és akkor az Őrségben nyitott egy ilyen turisztikai létesítményt.
Viszonylag tipikus út az én tapasztalataim szerint is.
És ez tök érdekes, hogy miért pont ez a tipikus. Tehát most mondok egy példát, tök érdekes, mert lehet, hogy ez ilyen freudi elszólás, nagyon gyakran a cipész jut eszembe. Tehát lehet, hogy előbb-utóbb én is ott kötök ki, hogy cipőket akarok készíteni, de hogy most nem rólam van szó, hanem arról, hogy valaki, ha kétkezi, azt mondtad, hogy kézzel fogható dolgot akar alkotni, hogy az miért tipikus, miért használtad ezt a szót, hogy tipikus, miért gyakori az, hogy valaki akár a turisztika vagy a vendéglátás irányába mozdul el?
Azért, mert ott is van, tehát hogy mivel van egy közvetlen vendég kapcsolat a legtöbb esetben, tehát hogy kapcsolatba kerülök vele szállásfoglalásnál, amíg ott van, én adom neki a reggelit, én tisztítom ki akár.
Tehát van egy folyamatos visszajelzés.
Hát, kézzel fogható az, hogy amit én csinálok, az hogyan járul hozzá ahhoz, hogy a vendég jól érezze magát. És ez egy tök kézzel fogható dolog, mert hogyha én ajánlok, nem tudom én reggel neki egy túraprogramot aznapra, és elmegy és visszajön, és ebédnél azt mondja, hogy ú, de szép helyeken járt, az egy közvetlen visszajelzés. Tehát ott látom, hogy az én hatásom, az én tudásom, amit ajánlottam neki, az rá pozitív hatással volt, megint csak egy kézzel fogható dolog.
Na és mi van akkor, hogyha ebben eltelnek évek, nem érzi jól magát benne valaki, de azért csinálja, mert hogy azért most már még egyszer nem fogok váltani, most lassan 50 éves vagyok, vagy akár 60 éves, és most már nem akarok újra váltani, de közben kiderül, hogy mégse ez az út. Vagy kiderül, ne adj Isten, hogy az volt az út, amit egyébként ott hagyott, csak abba éppen kiégett, és váltania kellett volna, de nem out of the box, hanem a rendszeren belül. Ilyennel találkoztál már?
Igen, én ezt... hogy mondjam, nem jó fejségből, vagy nem tanácsadói praktikaként, hanem azért, mert valóban hiszek benne, át szoktam keretezni. Én nem is szeretem a karrierváltás szót, azért szoktam csak használni, mert ennek a témának mondjuk ez a közkeletű hívószava. De szerintem ez nem egy váltás, tehát nem az van, hogy eddig mentem egy sinen, és akkor ennek a sinnek vége van, és most nem is tudom, daruval át kell emerni a szerelvényemet egy másik sinre, hanem ez egy teljesen összeérő folyamat. Tehát, hogy minden, amit eddig csináltam, az biztos, hogy a jövőben, tehát a jövőben egy olyan helyzetben, amikor már más csinálok, akkor fel tudom használni azt a 10-20 éves tapasztalatot. Amit mondtál nagyon ebből, hogy mondjuk bankból, vagy tök minden inkább úgy mondom, hogy egy nagyváti létből elmenni és vendéglátást csinálni, ott biztos, hogy van egy csomó olyan dolog. Például akár a sales rész, vagy a controlling rész, hogy hogyan költök, vagy hogyan nézem át, ugye most nem tudom én, itt a rezsi emelkedések miatt azért ősszel, rengeteg cégnél, és akár falusi vendégfogadónknál is az energiaár miatt mondjuk szükséges volt áttekinteni azt, hogy hol tudunk spórolni, hogy mivel tudunk spórolni, hogyha plusz szigetelést, akkor a plusz szigetelünk az mennyibe kerül, és egyébként mennyivel lesz kevesebb mondjuk a rezsiköltség. Hogyha valaki mondjuk controllingon dolgozott az életében 10-15 évet, akkor ez a szemlélet, ez biztos, hogy megvan neki, és hogy ezt fel tudja használni. Ha valaki értékesítésben dolgozott, megint csak olyan, hogyha akár a vendéglátásban is nagyon sok az értékesítés, nagyon sok a marketing. Tehát, hogy egy csomó olyan profi tapasztalata van, amit a következő úton, vagy következő lépésben biztos, hogy fel tud használni, sőt a zöme a tapasztalatainak olyan, amit fel tud használni.
Na jó, de mi van azokkal, akik megijednek fél úton?
Nekem az a tapasztalatom, hogy inkább az van, hogy vagy az elején akadnak el, és ijednek meg. Itt ezt szoktam hozni, hogy ez azért, hogyha valaki egy munkakörben, egy munkahelyen van egy 5-10-15 éves tapasztalata, és ott van, és ismer mindenkit a cégnél, ismeri a cégnek a történetét, elismert szakembere a cégnek, és akár pozitív visszajelzéseket is kap, akkor ez egy nagyon nagy... hogy is szoktam mondani, szóval, hogy ennek egy nagyon nagy egzisztenciális gravitációja van. Pénzügyileg is, meg abban is, hogy ez már az enyém, ezt ismerem. Ebben biztonságban vagyok, ez a komfortzónám. És hát nyilván divatos kifejezéssel a komfortzónából való kilépés az mindig félelemmel jár. Tehát, hogy itt van egy nagy gravitáció. Nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy hogy mondjam, nagyon-nagyon tipikus, hogy valaki érzi azt, hogy nem jó, valamit csinálnom kéne, és elkezd állást keresgetni. Ami nagyon sokszor azzal jár, hogy a 10 évvel ezelőtt legutóbb elküldött önéletrajzát egy kicsit frissíti, és azzal egy-két helyre pályázik. És ennek az lesz a következménye nagyon sok esetben, hogy a CV, tehát az önéletrajz sem megfelelő, illetve nem elég az a volumen, amennyi helyre pályázik, tehát lesz egy negatív tapasztalása, mert mondjuk nem hívják a 2-3 helyből, ahova pályázott, nem hívják sehova. És akkor azt mondja, hogy hát akkor megerősítést nyer, hogy hát ezért nem kell nekem ugrálnom itt. Miközben, hogyha pont most volt egy, nemrég volt egy állásbőrze, ahol volt egy előadásom, és az előadás után sokan oda szoktak jönni hozzám, és oda jött egy szintén egy irányba egy 15 éves tapasztalattal rendelkező ember, aki másik irányba szeretett volna átmenni, és csak megnéztük az önéletrajzát, és ajánlottam neki egy másik keretrendszert, amiben megírja a dizájnban is, meg tartalomban is az önéletrajzát. Egy 10 percet beszélgettünk, vagy 15-öt. És utána egy hónappal a LinkedIn-en rám írt, hogy nagyon szépen köszöni, mert hogy csak azzal, hogy az önéletrajzát így változtatta, hogy én ajánlottam neki. Aha. Előtte elküldött 20 önéletrajzot, ahol egy helyre hívták be interjúra, most azóta elküldött 8 helyre pályázatot, ahol eddig 7 helyre hívták be interjúra, és az egyik helyen már ajánlatot is kapott. Csak ennyitől.
Tök érdekes, hogy óvatatlanul eszembe jut az, hogy ebben az információs dömpingben nagyon sokszor ezt a késztetést érezhetjük, hogy, hogy váltani kell, hogy valami jobb kell, hogy valami más kell, és nem feltétlenül jelez a testünk, vagy nem feltétlenül kiégésről van szó, csak egyszerűen az, az összeszedett információkból arra következtetünk, hogy hát igen, a szomszéd Pista is meglépte, most már nekem is kell. Szóval ilyennel találkoztál már? Vagy, vagy van ilyen, aki, aki egyszerűen csak a külső ingerek hatására próbál meg lépni, és vajon őt vissza lehet-e, vagy vissza kell-e téríteni?
Azért nincs ilyen az én tapasztalat, hogy, hogy
Ezt én inkább úgy
nevezem, hogy ugye, de tényleg azért, hogyha megnézzük akár csak az elmúlt 5 év, nem tudom én, nagyon sok médiában megjelenő sztoriát ilyen hatalmas karrierváltásokról, vagy akár, hogy a szomszéd is megcsinálta, vagy a családban van, aki megcsinálta, ezek általában vágyakozást szoktak felkelteni. Tehát felkeltik a vágyat, hogy ú, de jó, hogy, hogy én is szeretnék ilyet. De ez még kevés, mert itt még nincs meg a döntés, meg az elköteleződés, hogy én képes vagyok annak a feszültségével együtt, annak a feszültségét megtartani, hogy itt most mondok egy nemet, és elkezdek. Még feltétlenül nem is kell, tehát, hogy soha nem kell egyből fölmondani. Se akkor, hogyha ha vidéken akarok egy fogadót nyitni, se akkor, hogyha egy másik céghez, másik vállalathoz, vagy másik munkakörbe szeretnék felmondani, vagy szeretnék átmenni, egyik irányba se kell egyből felmondani. Hanem nagyon-nagyon sok mindent meg lehet tenni, persze plusz erőfeszítés egy főállás mellett még elkezdeni lépéseket tenni. De általában ez a gyakoribb, és én is ezt szoktam javasolni, vagy hát elmondom, végignézzük az ügyfeleim azt a spektrumot, hogy itt milyen döntések, mi az a döntési spektrum, ami meghozható. És nyilván azért legtöbb, vagy nagyon sokan azt vállalják, hogy, hogy akkor a jelenlegi főállás mellett kezdenek el lépésről lépésre tenni. Aha. Vagy aki egy kicsit már nagyobbat lép, azt mondja, hogy, hogy felmondok a főállásomban, de abban a témában, amiben eddig is dolgoztam, vállalkozóként viszek projekteket, és mellette kezdem el építeni a következőt. Az nagyon-nagyon ritka, ha valaki azt mondja, hogy oké, akkor holnaptól vége, és csak az új irány van. És nem is csak ez az egyetlen út, sőt a legtöbb sikerút, amit én végig asszisztáltam, az mind olyan volt, hogy apró lépésenként történt az előrelépés.
Folytassuk itt a beszélgetést. Még vannak olyan aspektusok, mint például az anyagi körülmények. Tehát, hogy van-e olyan motiváció, hogy felhoztuk motivációnak az unalmat, a kiégést, a váltani akarásnak, ezek lehetnek az egy részről a motiváció, más részről meg lehetnek anyagi megfontolásból is. Hogyha valaki azt mondja, hogy de én ennél 10-szer többet akarok keresni, mert ezzel a kvalitással, ezzel a kapcsolati hálóval nekem az jár. Ezzel folytassuk a beszélgetést. A ma 40 éves Szűcs Istvánnal, de előtte menjünk, hallgassunk be egy kis zenét, legyünk levegőt, és aztán folytatjuk.
Köszönöm, és jöjjenek a kérdések, hogyha vannak.
Mert hát meg a szülinapi versek, kérem tiszteltem, ugye ránézek.